Hétfő, egy nő. A Trend FM portré műsora. A műsorvezető Kutasi Judit.
A nap vendége hétfőn ezúttal is egy nő, Seres Erika, a Béres Gyógyszergyár ZRT HR vezetője, a mikrofonnál pedig Kutasi Judit. Itt a hétfő egy nőben, az elmúlt 20 percben pedig a jelenlegi munkaerőpiaci helyzetről, illetve az arra adott válaszokról beszélgettünk HR-es szemszögből, arról, hogy a koronavírus helyzet nagyon sok mindent megváltoztatott, és ebben a Béresnek, mint egy hazai vállalatnak közel 500 fővel és közel 30 vezetővel helyt kellett állni, és egy másfajta működésre átállni. És beszéltünk arról, hogy a HR-nek nagyon sok helyzetben kellett döntést hoznia, toborzás kiválasztás nem állt le, egy olyan szektorban, egy olyan szegmensben dolgoztok, ahol nem hogy el kellett küldeni, hanem újabb kollégákat kellett felvenni. És hogyha még itt a toborzás kiválasztásnál maradunk, ugye bizonyos készségek, szakmai kompetenciák megtanulhatóak. Mi az, ami fontos, mi az, ami nem megtanulható, mi az, ami előrébb való a másiknál?
Ami nálam egyértelműen sokat nyom alatba, az a hozzáállás, valakinek a hozzáállása. Látom-e azt, hogy tényleg ezt akarja csinálni, hogy csillog-e a szeme, amikor arról beszél, hogy a saját szakterületéről legyen szó, akár egy fejlesztő gyógyszerészről, vagy egy pénzügyi munkatársról, vagy egy gazdasági munkatársról. Hogyha nem látom benne azt, hogy ő ebben tényleg él ebben a munkakörben, akkor nem fogja, kevésbé tudja magát megvalósítani. Én azt szeretem látni a jelöltekben, amikor látom, hogy lelkesíti az a feladat, amire jelentkezik. És ez szerintem az egyik legfontosabb dolog. A szakmai dolgok szintén nagyon fontosak, hiszen vannak pozíciók, adott esetben egy kontrollernél, ahol nem tudjuk megkerülni, hiába jó valakinek a hozzáállása, de ha nem tud egy Excel táblát összerakni, akkor sajnos ez nem fog működni. Tehát fontos a szakmai tudás is mindemellett, a hozzáállás nagyon fontos, és lehet fejlődni, lehet tanulni, hiszen mindenkinek van tanulni valója és fejlődni valója. Úgyhogy a kiválasztásban ezek nagyon fontos szempontok, az értékrend nagyon fontos, hogy mennyire tudja a vállalat értékrendjét is képviselni, hiszen azzal is képviseljük a vállalatot, hogyha megyünk az utcán, vagy viselkedünk az online térben, a közösségi médiában. Ezek azért fontos szempontok. Mi vigyázunk a Béres örökségre.
Megtartás versus elküldés, ez is egy megkerülhetetlen kérdés.
Jelenlegi helyzetben ugye volt egy robbanás most a járványügy kapcsán, egy megnövekedett terhelés alatt volt, meg van is a szolnoki gyár, és hoztunk előre toborzási folyamatokat, toborzás létszámokat, amelyek későbbre voltak beidézett. Jövő évi létszámokat hoztunk előre. Ezeknek a felvételeknek a menedzselése folyamatosan zajlik, folyamatosan töltjük föl a keretet, és annál is inkább, mert egy beruházásunk is folyamatban van Szolnokon, tehát ez indokolja a jövő évi létszámbővülést is, amelyet most hoztunk előre.
Hogyha a női vezetőkről beszélünk, te is most már több éve ebben a szerepkörben vagy, milyen megítéléssel találkozol te leggyakrabban?
Abban hiszek, hogy női vezetőként nem kell férfiként viselkednünk. És fiatalabb koromban én is belecsúsztam ebbe a dologba, hogy akartam egy férfias vagy világba, vagy férfias közegbe érvényesülni.
Ez a én majd megmutatom?
Majd én megmutatom. Uh-huh. És valameddig kellett is, amíg az embert elkezdik komolyan venni, viszont hosszú távon abban hiszek, hogy női vezetőként maradhatunk a női szerepünkben, és nem kell fölvennünk a viselkedésben a férfi menedzserekkel, a férfi vezetőkkel a versenyt.
De egyébként a Béres szerkezetében ugye fiatalokról, idősekről, generációk közötti különbségekről beszéltünk. Milyen a nők férfiak aránya a szervezetben?
Nagyon egészséges, egy 55-45% a nők javára.
Vezetői szinten?
Vezetőben is, a csapatban is abszolút ugyanezt az arányt tudom mutatni. Tehát nagyon kiegyensúlyozott a nemek aránya a vezetésben is.
És ami még szintén ide kapcsolódó és érdekes kérdés, az a munka-magánélet egyensúlya, amit az előző 20 percben már egy pillanat erejéig említettél. Ezt te hogyan tudod egyensúlyban tartani? És ez kifejezetten érdekes kérdés egy HR vezető szempontjából, aki a többiekért is felel.
Igen. Egy szintén HR vezető kedves barátom, kollégám mondta nekem azt, hogy minden HR vezető, minden HR-es a saját maga szinten tartásáért, jól létéért felel. Tehát egy HR vezetőt nem fognak elküldeni soha, hogy töltődj és pihenj. Tehát kell felelősséget vállalnunk azért, hogy az egyensúly meglegyen. Tudjunk előidőt szánni a családra, tudjunk előidőt szánni a barátokra, a töltődésre, hiszen egy kimaxolt, lemerült akkumulátorral nem tudunk működtetni. A legjobb jármű sem indul el egy lemerült akkumulátorral. És én rendszeresen szakítok erre időt, tehát nagyon tudatos vagyok ebben a dologban, hogy tudom azt, hogy mikor van itt az ideje az én időnek.
Igen, ez ugye egy divatos fogalom, de azért igencsak fontos, és egyre fontosabb talán.
És én azt tanultam ennek kapcsán, és ezt alkalmazom is a gyakorlatban, hogy úgy kezelem magam, minthogyha egy üzleti partner lennék. Tehát én beírom saját magamat a naptáramba. Mert hajlamosak vagyunk magunkat mindig egyébként utolsó helyre rakni. Először a gyerekek, család, férj, feleség, főzés, megfelelés valamiféle családi, társadalmi nyomásnak, a munkahelyi dolgokról nem is beszélve, de hol van az ember, aki sok másik emberrel törődik. És azt tanították nekem, hogy írjam be magam a naptárba, és kezeljem úgy magam, mint a legfontosabb üzleti partneremet, és őt lemondanám-e? Ez itt a kulcskérdés.
Lehet ez érek-e akár annyit? Mondjuk egy szabadidős tevékenység, igen. Futás mondjuk?
Lehet egy futás, igen. Lemondom-e? Lemondanám-e a partnert? Ha nem mondanám le a partnert, akkor én érek-e annyit saját magamnak, mint a legfontosabb üzleti partnerem?
HR vezetőként mennyire tudod segíteni a kollégákat abban, hogy ők maguk is megteremtsék a saját egyensúlyukat?
Nem várok tőlük olyan dolgot, hogy munkaidőn túl, illetve hétvégén dolgozzanak, arra sem, hogy egy e-mailre válaszoljanak. Én sem terhelem őket azzal, hogy küldök nekik hétvégén egy e-mailt, hanem megírom, elmentem a piszkozatba, és majd hétfő reggel elküldöm nekik, hiszen tudom azt, hogy lelkiismeretesek, és tudom, hogy nézik, bár ezt is mindig kérem, hogy ne nézzék hétvégén az e-mailjeiket, hiszen nem fog történni semmi olyan dolog hétvégén, ha mégis, akkor föl fogom őket hívni.
Ugyanez igaz, gondolom, akkor a nyári időszakra is, amikor az ember elmegy egy hét szabadságra, hogy ki tud-e kapcsolni, így fel van. Tud-e töltődni.
Így van, és a béresnél különösen az jó, hogy mindenki egyszerre megy szabadságra, mind az 500 fő szinte, hiszen az üzemi karbantartás indokolja azt, hogy leálljon időről időre a gyár, a gépeket, a gépsorokat karbantartsuk, és ez egy kéthetes időszak, úgyhogy a béres gyógyszergyár az nyaranta két hétre egyszerre megy szabadságra, és ez egy nagyon jól tervezhető, senkit nem nyomaszt az, hogy szabadságon van és lemarad valamiről, hiszen mindenki egyszerre van, senki nem fog e-maileket, telefonokat, tehát mindenki tud a pihenésre koncentrálni.
Ha már felmerült a munka-magánélet egyensúlya, és az, hogy fontos az én idő, és fontos a kikapcsolódás mellett a feltöltődés, akkor ne menjünk el amellett, hogy a Szegedi Toastmasters Klub alapítója, megformálója vagy, mi ez pontosan, 5 év távlatában hová jutottál el ezen a területen?
Amiért én kerestem ezt a lehetőséget, hogy valahol a beszédkészség, a vezetői kommunikáció fejlődjön, az két indítatásból jött. Az egyik, hogy HR tanácsadóként, coachként nagyon sok vezetővel kommunikáltam, és sokaknak ez kihívást jelentett, hogy hogyan lehet hatékonyan kommunikálni, magabiztosan kommunikálni, nem csak nyilvánosan, hanem akár egy vállalati közegben is. És kerestem azt a fórumot, ahol ez megvalósítható, én is fejlődhetek, mint egyetemi oktató, mint szakember, mint személy, tehát szerettem volna én is ebben fejlődni, és fejlődni szeretnék a mai napig is. És ekkor találtam rá egy szintén kedves ismerősöm által arra, hogy van Budapesten ez a közösség, már jó ideje, egyébként Magyarországon közel 20 éve van Toastmasters, de Szegeden még nincs klub, és segített a kezdetekkor, és így alakult meg a Szegedi Klub egy nagyon szűk, kemény maggal, ez most már több mint 5 éve, és nagyon sok taktársunknak segítettünk abban, hogy magabiztosabb beszélővé váljanak, és a Toastmastersben nem csak a kommunikációra tettünk hangsúlyt, hanem van egy vezetői vonal is. Ez egy világszervezet, amit működtetni kell, ez önkéntes alapon megy ez a működtetés, tehát ezért nem jár semmilyen juttatás, és itt a különböző vezetői szerepek betöltésével is lehet nagyon sokat fejlődni. Mind a két területen párhuzamosan haladtam, és amit a beszéd küldetések teljesítésével el lehet érni szintet, ezt úgy mondják, hogy Distinguished Toastmasters, tehát egy olyan szint, ami már mutatja, hogy az ember gyakorlott, beszélő, tud figyelni, tud magabiztosan kommunikálni. Ezt tavalyi évben értem el, tehát 4 év után, és a vezetői szerepekben is folyamatosan vállaltam a klub alapítástól, a klub operatív működtetésén át, területi vezetőként, és most július 1-től pedig Magyarország és Horvátország divíziónak a vezetését fogom vinni 6 nagyszerű területi vezetővel.
Miért pont Szeged, és mit ad neked ez a feladat, ez a lehetőség?
Amit nekem ad, egy nemzetközi hátteret. Én nem szerettem volna multiban dolgozni, én a béres gyógyszergyárhoz is úgy jöttem, hogy én is itt szeretnék dolgozni, tehát én konkrét elképzeléssel jöttem, illetve pályáztam, és mégis azért az a tapasztalás, hogy hogyan dolgozik együtt egy nemzetközi csapat, azt itt meg tudom valósítani a Toastmastersben. Ebben a districtben 7 országnak a tagjai dolgoznak együtt, Csehországtól Ukrajna, Moldova, Horvátország, tehát nagyon széles a kör, és nagyon sokat tudunk ezáltal fejlődni, hogy hogyan lehet országokon átívelő szervezeteket működtetni, hogyan tudjuk a vezetőket támogatni, akik működtetik helyi szinten ezeket a klubokat. És hát miért pont Szeged? Én alapvetően Szegeden ragadtam, amikor az egyetemre kerültem, és most miután Budapesten dolgozom, most már ilyen félig még kicsit szegedi, de inkább budapesti székhelyen működök már.
Ami még fontos lehet, hogy milyen újításokra figyelsz a szakmádban, a HR-ben, mi az, ami foglalkoztat? Most ugye dolgoztál korábban trénerként, coachként, aztán jött a vállalati oldal. Mi az, amit ebben élvezel, amit ebben szeretsz, ami ebben foglalkoztat most?
Amikor valaki trénerként, coachként, tanácsadóként dolgozik, végigkísér egy folyamatot. De amikor az ember a vállalati oldalon belülről éli ezt meg, és belül kíséri végig, ott jobb esély van arra, hogy az egész folyamatot látja, és a hatásait is látja. Amikor mondjuk trénerként dolgoztam, és megcsináltam egy vagy két napos tréninget, kaptunk visszajelzést egymásról, után követtük, és ott véget ért a dolog. De amikor belülről alakítjuk és formáljuk a szervezetet, a szemléletmódot, az embereknek a gondolkodását az újra, a változásokra, hiszen ha megnézzük, 20 évvel ezelőtt még olyan, hogy HR szakma sem volt, annyi voltak a munkaügyesek, és gyakorlatilag az elmúlt 15-20 évben alakult ki a HR szakma arra
és
szintre, ahol most. És alakult át, így
mert
van.
Mert most már agilis HR-ről beszélünk.
Így van, még mi nem beszélünk agilis HR-ről. Én azt gondolom, erre is meg kell érni, és nem vagyunk elsők között az agilitás bevezetésében, de lehet, hogy el fog jönni az az idő, amikor ezt is meg fogjuk lépni, és el fogunk indulni ebbe az irányba. Én azt gondolom, hogy sok olyan feladat van, az alapértékeknek a stabilizálása mindig nagyon fontos, és csinálhatunk agilis működést, csak nem biztos, hogy egyáltalán a mi működésünk megkívánja, hogy agilisan működjünk. És ahogy említettem, nincs mögöttünk nemzetközi menedzsment, aki azt mondja, hogy holnaptól akkor átváltunk agilis működésbe. Amikor ezt mi úgy érezzük, hogy megérünk rá, és a szervezet elbír egy ilyen fokú szemléletváltást, akkor lehet, hogy ki fogjuk próbálni, és át fogunk térni.
Nyilván ez szervezet válogatja is időkérdése, hogy melyik szervezet mikor jut el ide. Voltak-e, vagy vannak-e olyan mérföldkövek, amelyekre a mai napig emlékszel? Legyen szó itt első állásinterjúról, amin te részt vettél, vagy te tartottál, első vezetői döntésről, vagy első sikerről, kudarcról?
Hogyne. Kristálytisztán emlékszem a napra, amikor friss diplomásként kaptam egy harmadik körbe már egy vezetői ajánlatot, amikor el kellett döntenem, hogy család vagy karrier, hogy melyik irányba megyek tovább. Ezt nagyon nehéz fiatalon eldönteni, amikor ott kopogtat a lehetőség, ugyanakkor mindennél jobban vágytam arra, hogy családom legyen. És ezt egy nagyon hirtelen és gyors döntéssel döntöttem el, hogy visszamondom az ajánlatot, és inkább
és a család?
És hogy inkább a család. Elsőként én nagyon szerettem volna fiatalon szülővé válni, és hál' Istennek ez meg is adatott, és ez egy nagyon jó döntés volt, hogyha ma ott lennék abban a helyzetben, ugyanígy döntenék, hogy a családot választanám először, hiszen tudtam azt, hogy nagyon szeretem azt, amit csinálok, illetve reméltem, hogy annyira fogom szeretni később is, mint akkor szerettem, és hogyha én elkezdem a karrieremet építeni, én már szeretnék abban kiteljesedni. Tehát én szívesen babázok otthon a gyerekekkel, de én szeretnék hosszú távon a karrierre is fókuszálni, mert nekem az is ugyanolyan fontos, mint a gyerekeim.
És akkor két gyermek után mennyi idővel kezdted el építeni a karrieredet?
Hát én már abban az időszakban is építettem, tehát ez nem állt le azért, mert otthon voltam, csak egy más típusú hozzáállást. Folyamatosan tanultam, képeztem magam, ha bárhova be tudtam segíteni, be tudtam dolgozni, akkor ezt megtettem, akár projektjelleggel is, tehát ami belefért az egyensúlyba.
Igen, ezt ma is mondják, hogy a kismamának jelen kell lenni, akár az adott szervezet életében valamilyen szinten, vagy csak érdeklődni, mert akkor számolnak vele, és akkor így tud van. Tovább lépni, fejlődni a későbbiekben. Azt mondtad, hogy nagyon nincs olyan, amit másképp csinálnál ezen a területen, de hogyha például a kihívásokat nézzük, az biztos, hogy abban van különbség, hogy mi jelentett kihívást 10 évvel ezelőtt, és mi jelent kihívást most.
10 évvel ezelőtt az jelentett kihívást, hogy felszínre hozzam mindazt, ami bennem van. Valahogy, amikor az ember fiatal és ambiciózus, akkor úgy tekintenek rá, hogy jó, hát ez még hagyja a lendület, ezt a jelöltet, és még nem tartott, és amikor az első olyan állásinterjúm volt, amiben nem éreztem jól magam, az azért hagyott bennem nyomot, mert egyszerűen egy olyan kolléga interjúztatott, aki előttem 1 évvel végzett egyébként az egyetemen, és tudtam is, hogy tehát nem volt komfortos ez az egész dolog, tehát volt ilyen élmény is. De hogy mi volt akkor kihívást? Talán abban az időben az jelentette a legnagyobb kihívást, hogy meg tudja mutatni mindazt, ami bennem van. Nem így kommunikáltam, én sem így születtem, nem volt ekkora tapasztalatom, és ugye hiába hittem magamba, azért a felszínen ez nem látszódott még. Most ennyi idősen, meg ennyi tapasztalattal a hátam mögött pedig más típusú kihívások vannak. Például nekem az is egy kihívás volt, hogy jól tudjak beilleszkedni egy felsővezetői körbe, akik évtizedek óta együtt dolgoznak. Ez azért azt gondolom, hogy bármelyik tapasztalattal rendelkező kollégának egyfajta kihívás, pláne hogyha szeretne tényleg jól beilleszkedni ebbe a helyzetbe. És amit most így a jövőre vetítve kihívás, felkészülni olyan helyzetekre, amire még nem tudjuk, tehát amire még nem vagyunk felkész, amit még nem is ismerünk, az ismeretlenre való felkészülés, az állandó készültségbe lenni, ez az állandó aktív figyelem, követni a jogszabályi változásokat, a rendelkezéseket, találgatunk, hogy mi lesz ősszel, de nem tudjuk, mi lesz jövőre, mennyire viseli meg a gazdaságot, hogyan fogunk tudni, tehát teljesen más gondolkodásmódot igényel a mai helyzet, mint mondjuk 10 évvel ezelőtt.
Vagy akár fél évvel ezelőtt, akár, még amikor azt gondoltuk, hogy egy ilyen helyzetben nem kerülhetünk, mint most a pandémia idején kerültünk. Mennyire lehet így akkor előre látni, tervezni, vagy milyen léptékekben lehet gondolkodni? HR vezetőként, vagy akár személyesen?
Van egy ideális terv, meg egy optimista, meg egy realista terv, és akkor talán ugye több szenárió működik mindig, hiszen mindig kell, hogy legyen az embernek ABC terve. Hogy ezt mennyire tudjuk előre megmondani, ez erre már nem mernék most időszakot mondani. Most azt mondom, hogy látunk valameddig, őszig látunk, hogy körülbelül hogyan tudunk működni, és az őszi helyzet majd előre vetíti, hogy hogyan tudunk az azt követő időszakban, 3-6 hónapban működni. Tehát nagyon reziliensnek, nagyon rugalmasnak kell lenni, nagyon fogékonynak erre a sok változásra, és azonnali megoldásokat, azonnali alternatívákat mutatni.
Azt halljuk azért, illetve látjuk, hogy a HR-ből lassan idézőjelben mindenki szervezhető, hogy nagyon változik a HR, amiről beszéltünk korábban is. Milyen lesz a HR szakma mondjuk 10 év múlva, 5-10 év múlva?
Én abban hiszek, hogy addig, amíg emberek dolgoznak, addig szükség lesz a HR szakmára. Tehát ott, ahol nincs teljes 100%-os robotizálás, ott szükség van a HR-re. Más készségek fontosak most, mint mondjuk 10 évvel ezelőtt, és nehéz megmondani, hogy 10 év múlva mire lesz szükség, de az biztos, hogy nagyon fogékonynak kell lenni az új dolgokra, a folyamatos tanulásra, változásra, tehát nem maragadhatunk már be egy szinten, hiszen hogyha nem követjük a változásokat, nem tanulunk, nem fejlődünk, akkor rövid időn belül történelem leszünk a saját szakmánkba. Ezt a készséget megköveteli a HR-től ez a folyamatos tanulás és változás, és igazából ezt is nagyon szeretem benne, hogy nem engedi, hogy megragadjunk egy szinten, hiszen napról napra új dolgokat kell nekünk is megtanulni. És hogy 10 év múlva hol fogunk ebben tartani, nehéz előre megmondani.
Meglátjuk, köszönöm, hogy itt voltál a mai műsorban.
Köszönöm szépen a meghívást.
Seres Erika, a Béres Gyógyszergyár ZRT HR vezetője, a Szegedi Tudományegyetem gazdaságtudományi karának óraadó oktatója, 2 gyermekes édesanyja volt a Hétfő egy nő mai vendége. A hallgatóknak is köszönöm a figyelmet, hallgassák a napvendégét a hét többi napján is, és jövő hétfőn a napvendége ismét egy nő lesz, akivel érdemes lesz beszélgetni, illetve akitől érdemes lehet valamit megtanulni. Köszönöm a figyelmet, Kutasi Juditot hallották itt a 94.2-n a Trend FM-en.
Ez volt a Hétfő egy nő, a Trend FM portré műsora Kutasi Judittal. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu oldalon.